Krisztus. Kedves hallgatóim, 23. János halála után alig két héttel, 1963. június 21-én csupán kétnapos tanácskozást követően a konklávéba összegyűlt bíborosok döntésre jutottak az új szentatya személyéről. Választásuk a közvélemény várakozásának és alig hanem 23. János szándékának is megfelelően Montini bíborosra Milánó érsekére esett, aki a hatodik Pál nevet választotta magának. Montini már az előző konklávén is esélyes lehetett volna, ha 12. Pius megadja neki a bíbort, az pedig amolyan utód kijelölésnek is felfogható, hogy János pápa trónra lépése után az első helyen emelte őt a kardinálisok közé. Giovanni Battista Montini 1897-ben született a Brescia melletti Concessióban, nagypolgári családban. Édesapja jó nevű ügyvéd volt, a helyi katolikus szervezetek vezető személyisége, egy ideig újságíró, lapigazgató. 1919-től 26-ig a katolikus néppárt színeiben parlamenti képviselőként tevékenykedett, de később is jellegzetes alakja maradt a katolikus közéletnek. A családban intellektuálisan igényes vallásos légkör uralkodott, amely a későbbiekre is meghatározta Giovanni Battista gondolkodását, egész személyiségét. Így egész életében töprengő döntései gyakran komoly lelki vívódások között meghozó ember volt. Mély hite, édesanyjától kapott bensőséges ima élete mellett csendes ember szeretet hatotta át, visszafogott magatartása elegáns már-már arisztokratikus stílusa mögött, a párbeszédre való állandó készség, természetes kedvesség és szellemi igényesség húzódott. Az ifjú Montini a Bressai Jezsuita gimnáziumnak lett a növendéke, de gyenge, beteges alkata miatt tanulmányait magántanulóként folytatta 1916-ig, amikor letéve az érettségét kispapnak jelentkezett a Bressai Egyházmegyei Szemináriumba. Egészségi problémái ide is elkísérték, így nem lakott a többiekkel, hanem amolyan bejáró növendékként végezte teológiai stúdiumait, amelyek végén 1920-ban pappá szentelték. Ezt követően püspöke Rómába küldte, hogy a jezsuiták által vezetett Gregoriana Egyetemen további teológiai és kánonjogi tanulmányokat folytasson, de bölcsészeti stúdiumokra beiratkozott az állami Sapienza Egyetemre is. A következő esztendőtől az Egyházi Nemesi Akadémián a Vatikán Diplomata Képző Intézményében tanult, 1923-ban pedig rövid ideig Ratti Nuncius, a későbbi 11. Pius pápa mellett a Varsói Követségen teljesített szolgálatot. Itt nem maradt sokáig, mert nehezen bírta a hideg, nyírkos éghajlatot, visszatérve tehát a Lateráni Akadémián tanult tovább, ahol a teológia mellé kánon és civil jogi doktorátus szerzett 1924-ben. Erre az időre már igen komoly humán műveltsége és nyelvismeret birtokosa volt, s különösen magabiztosan tájékozódott a számára oly kedves francia nyelv, irodalom és kultúra világában. Sokat és sokfélét olvasott, szerette, értette a képzőművészetet és a zenét. Kúriai karrierje azzal indult, hogy még ebben az évben, 1924-ben fogalmazói állást kapott az államtitkárságon, ahol különös gondossággal végezte a hivatali munkát, közben pedig megbízták az Olasz Katolikus Egyetemi Ifjúsági Szövetség egyházi asszisztensi feladataival. Ebben a minőségében komoly lelki, szellemi és szervező munkát végzett az egyetemi ifjúság között egy olyan pillanatban, amikor Mussolini hatalomátvételét követően már egyre nehezebb idők jártak a katolikus szervezetekre. Fiatal világiakból lelkes kör alakult ki körülötte, amelynek tagjai között a későbbi olasz politikai élet számos kereszténydemokrata képviselő is megfordult, közöttük személyes barátja és lelki gyermeke a fiatal Aldo Moro. Montini előadásokat, lelki gyakorlatokat tartott, a vallási mellett erkölcsi és kulturális témákban is igyekezett alakítani, nevelni a rábízott fiatalokat. Közben maga is lelkesen tájékozódott a teológia modern törekvéseinek világában, a francia új teológia előhírnökének számító Léonce Grandmaison és a német Karl Adam munkái voltak a legkedvesebb olvasmányai, valamint az a maga idejében forradalmian új atomizmus mellett egzisztencialista és personalista gondolatokat megfogalmazó Jacques Maritain, aki a két háború között az európai katolikus értelmiség bálványa volt, és akitől több művet is ő fordított le olaszra. Az egyetemisták között végzett tevékenységét azonban sokan nem nézték jó szemmel a kúriánál. Így 11. Pius 1933-ban felmentette egyházi asszisztensi feladatai alól, és visszarendelte az államtitkárságra. Komoly előrelépést jelentett számára, amikor 1937-ben Pacelli bíboros államtitkár helyettesévé nyert kinevezést, és elkísérte őt egyebek között a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusra is. Ebben a beosztásban volt akkor is, amikor 1939-ben főnökét 12. Pius néven pápává választották. Ezt követően együtt dolgozott a Szentatyával és Maglione bíboros államtitkárral. Amikor 1944-ben Maglione halála után 12. Pius nem nevezett ki új államtitkárt, Monsignore Tardini társaságában helyettes államtitkárként előbb a rendkívüli, majd a rendes ügyek tartoztak a hatáskörébe, egyebek között a világ püspökeivel, a helyi egyházakkal való kapcsolattartás. A II. Világháború idején egyik irányítója volt a Vatikán jószolgálati munkájának, a hadifoglyok, üldözöttek, zsidók, hontalanok és sebesültek érdekében kifejtett tevékenységnek. Ő vezette a Vatikán információs hivatalát, amely a fogolykeresésben és cserében az eltűntek felkutatásában végzett hatalmas munkát, de több más karitatív szervezet tevékenységét is koordinálta, amelyekben egyebek között testvérében Lodovico Montini szenátorral és több korábbi lelki gyermekével is együtt dolgozott. 12. Pius mellett állt akkor is, amikor a háború után, a hidegháború idején Európa jövője forgott kockán, és élénk kapcsolatot épített ki az olasz kereszténydemokrata mozgalommal. A Szentatyával való harmonikus egyetértése 1950-ben a Humani Generis enciklika megjelenése idején tört meg. Montini érsek, aki magabiztosan tájékozódott a legújabb teológiai irányzatok világában, alig hanem túl szigorúnak ítélte a modern teológiai törekvések pápai elmarasztalását, ennek hangot is adott, mire ellenfelei progresszizmussal vádolták meg. Mindez oda vezetett, hogy a pápa 1954-ben felmentette helyettes államtitkári tisztéből, és kinevezte Milánó érsekévé, rosszallását azzal juttatva kifejezésre, hogy a milánói érsekeknek hagyományosan kijáró bíborosi kinevezést nem adta meg neki. Elemzők szerint ez a száműzetésnek is tekinthető lépés, 12. Pius részéről azt a célt szolgálta, hogy Montini neve, bár ekkor már sokan a pápai trón várományosának tartották, nem lévén bíboros ne kerülhessen szóba a soron következő pápa választás idején. Montini érseki beiktatására 1955. januárjában került sor a csodálatos szépségű milánói dómban. Székfoglaló beszédében a nagy elődökre, Milánó legendás főpásztoraira, Szent Ambrusra és Borromeo Szent Károlyra utalt, és így fogalmazott: apostol és püspök vagyok, pásztor, atya, tanító és az evangélium szolgája. Ennek megfelelően kezdettől azt tekintette fő feladatának, hogy új életet leheljen a hatalmas egyházmegye mindennapjaiba, megszólítsa az embereket, különösen az egyháztól elfordulókat, a munkásokat, az egyszerű polgárokat. Ennek megfelelően beiktatását követően szinte azonnal megfogalmazta azt a célját, hogy a munkások püspöke legyen a legnagyobb olasz iparvárosban, ahol ekkor már tömegek fordítottak hátat a vallási életnek. Montini érsek változtatni kívánt ezen a helyzeten, jó kapcsolatot alakított ki a keresztény munkásszervezetekkel, amikor csak lehetett, találkozott az egyszerű emberekkel. Egy hatalmas főegyházmegye pásztoraként sorra látogatta a plébániákat, igyekezett közvetlen kapcsolatot kiépíteni papjaival. Már első főpásztori körlevelében megfogalmazta azt az üzenetet, amelyet hirdetni kívánt az embereknek. Omnia nobis Christus est, számunkra Krisztus minden. Érseki szolgálatának legfontosabb mozzanata a nevezetessé váló milánói misszió volt 1957 őszén. Ez egy olyan lelkipásztori esemény, valódi városmisszió volt, amelynek keretében néhány hét alatt mintegy 7000 prédikáció hangzott el a város templomaiban. Papjaival, munkatársaival 2 éven keresztül készült erre az alkalomra, amelynek az volt a célja, hogy Istenről szólva valóban megérintse az embereket, azokat is, akik már eltávolodtak a hittől, közönösen tekintenek az egyházra. Ez a munka azonban nem állt meg a templomok falain belül, hiszen közel 500 gondosan felkészített munkatársa gyárakat, kulturális létesítményeket is felkeresett. Maga az érsek is prédikált, a rádión és az írott sajtón keresztül igyekezett eljuttatni Krisztus üzenetét az emberekhez. De nem feledkezett meg korábbi a keresztény értelmiség körében szerzett tapasztalatairól sem. Tudósokkal, művészekkel, közéleti emberekkel ugyanúgy ápolt kapcsolatot, mint ahogy párbeszédet kezdeményezett vállalkozókkal, a gazdasági elit tagjaival, vagy éppen a szervezet munkásság képviselőivel. Tervei között egy átfogó lelkipásztori stratégia kidolgozása szerepelt, amelynek szolgálatában mintegy 70 új templomot szentelt fel zömében külvárosi negyedekben, és határozottan pártolta azokat a liturgikus újításokat is, amelyek célja a hívek mind nagyobb mértékű bevonása volt az egyház életébe. 12. Pius halála után, bár sokan a pápai trón várományosának tartották, Montini érsek nem lévén bíboros, nem vehetett részt azon a konklávén, amely végül 23. Jánost állította az egyház élére. Az idős Roncalli pápa azonban kezdettől lehetséges utódaként tekintett rá, és ennek megfelelően már az első 1958. novemberi konzisztóriumán bíborossá kreálta. Az ezt követő évek a milánói munka mellett fontos utazásokat hoztak Montini bíboros számára. Ellátogatott az Egyesült Államokba és Brazíliába, az utóbbi helyen a harmadik világ nyomorúságával szembesült. Dél-Rodéziában, az akkor még angol uralom alatt álló mai Zimbabvében pedig a missziós munka mindennapjaival, nehézségeivel és örömeivel ismerkedett meg. Természetesen ott volt a II. Vatikáni zsinat első ülésszakán is, de nem tartozott a tanácskozás hangadói közé. Mindössze 2 alkalommal szólalt fel a plenáris üléseken, az egyházi közvélemény pedig a fontolva haladók táborához sorolta. Alig, ha nem ennek, a zsinati szélsőségektől távol maradó magatartásának, annak, hogy egyik nagy párthoz sem tartozott, köszönhette azt is, hogy az 1963. június 19-én kezdődő konklávén nagyon hamar, már a 3. napon az 5. szavazási fordulóban elérte a megválasztásához szükséges többséget. Kedves hallgatóim! Ezzel mai időnk lejárt, legközelebb a 6. Pál pápa trónra lépése utáni történésekkel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.